Kedves hallgatóink, különleges jégbabák jönnek létre évről évre a Királykúti jeges barlangban. Az idei tél különösen kedvezett a jégképződés folyamatának, mely során a kicsapódó pára és a talaj felszínről beszivárgó, mennyezetről folyamatosan csepergő víz fagy meg. Az empléni Bózsva és Telkibánya települések közötti egykori bányavágatban, 270 méter tengerszint fölötti magasságban a jegesedési folyamat márciusban kezdődik és április végéig tart. A jégbabákról Hulyák Péterrel, az Északerdő ZRT telkibányai erdészetének igazgatójával beszélget Jászter Beáta.
Nagyon különleges képződményeket, jégbabákat találunk a Királykúti jégbarlangba. Erről beszélgetek Hulyák Péter erdészeti igazgatóval. Mik is tulajdonképpen ezek a jégbabák? Hogyan képzeljük el őket?
A nevéhez hűen jégből áll. Valójában bizonyos szempontból hasonlít a jégcsapokra, csak ez egy fordított növekedésű, alulról felfele növekednek. A mennyezet barlang vagy vágat, bányavágat mennyezetéről lecsöpög a víz, és hogyha egy fagyott talajra csöppen, akkor ott megfagy, és ugyanazon a pontra percenként vagy két percenként lecsöpögő és megfagyó víz nagyon lassan épít fel ezt a bizonyos jégbabát. Az alakja és a keletkezési jellege szempontjából leginkább a cseppkő barlangban található cseppkő képződéshez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt tiszta víz a talaj rétegen, felső talaj rétegen keresztül befolyó tiszta víz hagy meg, ott pedig oldott messze tartalmazó vízből tűnik el a víz, és megkövesedik a cseppkő, de kívülről nézve, a forma virágát tekintve nincs két egyforma úgynevezett jégbaba, vannak karcsúbbak, vannak ducibak, alacsonyak, magasak, még a színük is eltérő lett, attól függően, hogy mennyi oldott földet tartalmaz az a megfagyó vízcsepp.
Mitől olyan különleges ez? Attól, hogy máshol nem tapasztalhatjuk ezt a jelenséget? Vagy máshol is tapasztalhatjuk ezt mondjuk hazánkban?
A szakirodalom szerint ebben a tengerszint feletti magasságban, itt 270 méter magasságról beszélünk, ami valójában egy ilyen erősebb dombvidéki, domborzati formának felel meg, tehát még csak nem is középhegységi viszonyokról, mert egy völgy talpon, egy patak medertől nem messze van ez a jeges barlang. Tehát domborzati szempontból ez nagyon-nagyon alacsonynak számít, ahhoz, hogy majdnem egész éven jegesedés legyen benne. A mai viszonyokban sajnos ez az egész éven való jegesedés ez nem áll fent, de amikor 1934-ben országos hírnévre tett szert ez a régi bányavágat, Csolnoki Jenő geológus professzornak a tollából, és itt tartózkodásának az eredményeképp, akkor valójában egész évben működött ez a jegesedési folyamat.
Beszéljünk egy kicsit a helyszínről. Nekünk, zemplénieknek azért az sokat elárul, hogy Királykúti jégbarlang vagy Királykút, de hát mondjuk el, hogy egészen pontosan földrajzilag ez hol található, és mi is ez a barlang, természetes barlang, vagy hát ugye már, ahogy említetted, ez egy vágat vagy vájat.
Igen, tehát maga az elnevezés is beszédes, és a szívet merengető is, tehát hogyha Királykútról nemes egyszerűséggel egy királyról beszélünk, akkor az itteni néphagyomány egyértelműen Hunyadi Mátyásra gondol. Valójában tényleg talán Szent István mellett ő az a másik király, aki tényleg a király jelzővel illethető. Hivatalosan Mátyás király kutya vagy Mátyás forrás név is illeti ezt a helyet, ami egy nagyon felkapott kirándulóhely, Bózsva és Telkibánya között körülbelül félúton, Telkibányától 5 kilométerre a közút mentén. Jelenlegi formájában 1930-as években lett kiépítve, a Szépilonka sírjával, a forrásfoglalással és a jeges barlanggal együtt. A név, hogy jeges barlang elég megtévesztő, ugyanis nem egy barlangról van szó, a barlang ugye ez egy természetes úton létesült üreg, nem erről van szó, hanem egy mesterségesen létrehozott bányavágatról. Telkibányán a nemes ész bányászat, elsősorban arany, másodszorban ezüst bányászat folyt, nagyon sok efél emléket őriz. Hozzávetőleg 80 táró és közel 30 km hosszú bányavágat jelzi azt a fajta kiterjedt nemes ész bányászati munkát, ami sok-sok évszázaddal ezelőtt ezen a területen folyt.
Muszáj beszélnünk Telki bányáról, ha már elhangzott a neve, hiszen egy nagyon ősi településről van szó, és azt gondolom, hogy az országból számtalan helyről érkeznek ide általános iskolások, amikor történelemből pont ehhez a részhez érnek, amely a bányákról, a csodálatos ezüst és aranybányáról szólnak.
Igen, hogy kicsit bele tudjuk magunkat helyezni abba a történelmi, vagy inkább gazdaságtörténeti korba. Mindenféleképpen el kell mondani, hogy 13.-14. században Amerika felfedezése előtt az akkor ismert világ aranytermelésének az egyharmadát a történelmi Magyarország adta, ezüsttermelésének pedig az egynegyedét. Tehát ezek óriási és nagyon komoly számok voltak. Na, ebben az időben volt Telki bánya aranykora ebből a szempontból. A 13. században szabad királyi bányavárosi ranggal rendelkezett ez a település. Tagja volt az Alsó-Magyarországi Bányavárosok Szövetségének, Rudabányával, Jászóval, Iglóval és Szomolnokkal együtt. A hazánk jelenlegi területén a legintenzívebb nemes éhezbányászat itt Telki bányán folyt. És ha település múltjáról szót ejtünk, akkor azt is meg kell említeni, hogy tavaly volt 750 éves a település.
Isten éltesse Telki bányát, meg a Telki bányai lakosokat, de hát ugye manapság már inkább azért emlegetik Telki bányát, mert hogy gyönyörű természeti környezetben van. Tehát ha az ember ott van, akkor úgy érzi, hogy a világ közepén van.
Igen, ezt megerősíteni tudom, bár ebben a vonatkozásban lehet, hogy kicsit elfogult vagyok. Mester Lászlóné, aki sok cikluson keresztül volt polgármester a településnek a rendszerváltástól kezdődően, neki volt egy nagyon, nagyon megkapó mondata, hogy Telki bánya új aranya az idegenforgalom. Valóban az az érték, amit manapság képvisel ez a település, az nem a hegyek gyomrában van, hanem a táj szépségében, a jó levegőben, a szép erdőkben, a színes virágokban, az égen köröző ragadozó madarakban, és még hosszan sorolhatnám azokat a természeti tájképi értékeket, ami miatt nagyon sokan látogatnak el ide a településre.
És a Telki bányát ugye csodálatos erdőségek veszik körül, és nem tudok most elvonatkoztatni attól, hogy ma, amikor a beszélgetést rögzítjük, éppen a földnapja van, április 22-e, és én éppen egy erdésszel, egy erdészeti igazgatóval beszélgetek. És hát ha valaki tudja, hogy miért fontos a természeti környezet, az erdő, az erdőségek, és az erdőnek a művelése is, hát akkor az pont te vagy, Péter. Úgyhogy légy szíves, intézz egy pár mondatot hozzánk a földnapján, azokat a mondatokat, amelyek ilyenkor megfogalmazódnak benned.
Talán az egyik legjobban kifejező mondat az, ami az Észak-Erdő ZRT-nek a jelmondata, hogy az erdő az unokáink öröksége. És ezt ott kapcsolnám az előzőekhez, hogy egy 19. századi utazó Telki bánya környékét a fennmaradt korabeli leírásokban a roppant erdőségekkel és gazdag aranybányákkal jellemezte. Az aranybányák ugyan kimerültek, de a roppant erdőségek azok megújulnak, ugyanúgy, ahogy évről évre megújulnak ezek a jégbabák a jegesbarlangban, nem évről évre, de évszázadról évszázadra megújulnak az erdőállományok. Ha ember kezeli, akkor az emberi tevékenység által, de ugyanúgy meg tud újulni egy magára hagyott ember nélküli erdő. Ez az a bizonyos őserdő, ami megújul. Olyan világban élünk, ahol szükség van a fára és a fából készült különböző termékek, a papírtól a bútorig a tetőanyagon át sok mindent lehetne itt felsorolni, csomagoló anyagokat, stb. Talán a földnapján belegondolhatunk abba, hogy milyen sivár és milyen mű lenne ez a világ, hogyha nem fából és papírból, hanem csupa műanyagból készült dolog lenne kerül minket a mindennapok során. Számomra belegondolni is rossz. Viszont másik oldalról, ahhoz, hogy a mindennapunk része legyen a tovább élő faanyag, mert akár egy szépen elkészített ajtóról, ablakról, vagy bármiről van szó, az a fának a tovább élését, tovább öröklődését jelenti. Tehát ahhoz, hogy ez megvalósuljon, oly módon, hogy ne szenvedjen kárt a természet, az a bizonyos föld, ahhoz nagyon tudatos, tervszerű erdőgazdálkodásra van szükség. Ezt foglalja össze egy kifejezés, a tartamos erdőgazdálkodás fogalma. Hogy úgy férjünk hozzá az erdő által biztosított javakhoz, és itt nem csak a faanyagról van szó, és nem csak a vadról van szó, hanem az összes egyéb nem forintosítható, vagy nehezen forintosítható értékéről, amiben a pornak a megszűrése, a mezoklímának a megfelelő karbantartása, tehát hogy nem sivatagosodik el a terület, mert a faállomány párologtatja a vizet és árnyalja akár a településeket. Tehát nagyon sok olyan értéke és java van az erdőnek, amit hosszú távon meg kell őriznünk. Ehhez tudatos és tervszerű munkára van szükség.
Térjünk vissza a beszélgetés vége felé haladva a jégbabákhoz, és ehhez a bányavágathoz vagy vájathoz, amiről most már tudjuk, hogy nem természetes barlang. Nem csak jégbabák vannak itt, hanem más jegesedési jelenséget is tapasztalhatunk, ha jól tudom.
Igen, a jégbaba valaki nagyon találóan így egyszer elnevezte, és azóta ez rajta maradt ezeken a jégképződményeken. Valóban az egyik leglátványosabb jegesedési forma, de nem az egyetlen. Amit általában a tél végén olvadáskor minden egyes esőcsatornán és sok egyéb más helyen tapasztalunk, hogy a fentről lefelé csepegő víz ilyen hosszan kiegyesedő répa formában megfagy, ezek az ilyen hagyományos tekintető jégcsapok, nyilván ezek is megtalálhatók. Idén rendkívül szép volt a jegesedés, tényleg bizonyos ácsolatelemekkel olyan sűrűn és olyan módon jelentek meg, mintha egy óriási cápának a szájában néztünk volna meg egymás hegyén hátán ezek a tűvéres, hatalmas, nem fogok, de jégcsapok. Tehát ez is egy itteni jegesedési forma. Az ácsolat egyéb részein kialakuló jégbordák szintén megtapasztalhatók, és talán még a jégbabánál is izgalmasabb jegesedési forma az ácsolatnak a tetején lévő leginkább ilyen hatalmas, kinagyított zúzmarára emlékeztető jegesedés. Ez nem a vízből, becsöpögő vízből, hanem az üreg, a vágat felső részében lévő magas koncentrációjú vízpárának a kicsapódása. Több centiméter átmérői, hártyavékony, szabályos, sokszög szerkezetű kis jéghártyákról van szó, amik csilingelve törnek, ha bármi hozzáér. Ilyen óriási zúzmarára emlékeztető összefüggő bevonatot képez az ácsolatnak a tetején. Ez talán a legérdekesebb és legsérülékenyebb elemés a királykúti jégképződésnek.
Jégbabák, jégcsapok, jégbordák, meg jéghártyák, amik óriási zúzmárára emlékeztetnek, hát csodálatos látvány lehet. Ha én kíváncsi turistaként elzarándokolok oda Bozsva és Telkibágyok közé ebbe a bányavágatba, akkor bemehetek és megnézhetem?
A bányavágat le van zárva, több okból is. Bizonyos időszakokban csemetéket tárolunk benne egyrészt, másrészt, ha nyitva lenne az a vastag tölgyajtó, ami elzárja a külvilágtól, akkor ez a fajta jegesedés nem valósulna meg, ugyanis olyan közvetlen lenne a levegő cserélődés a talajfelszíni hőmérséklettel, hogy pillanatok alatt elolvadnak. Tehát a megmaradásnak az egyik feltétel az, hogy viszonylag szigetelve legyen az üregnek vagy a vágatnak a belseje a külső hőmérséklettől. Ugyanakkor azt tapasztalat, hogyha csak 3-4 ember megnézi, akkor ott óvatlanul, hogy törnek, szakadnak ezek a jégcsapok, jégbabák, tehát egy ilyen nagyon intenzív látogatás az elég erősen amortizálja a látványt. Ennek ellenére annyira különleges ez a jelenség, hogy azokon az éveken, amikor nagyon szép a jégesedés, akkor szoktunk szervezni ilyen nyitott délutánokat, napokat. Idén is megtettük volna, sajnos ez a jelenlegi járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy akár több busznyi iskolás és érdeklődő itt csoportosuljon és megtekintse. De amennyiben jövőre elmúlik ez a járvány, és ismét kiemelkedően szép lesz a jegesedés, akkor fogunk ilyeneket szervezni. Egyébként pedig ilyen egyéni egyeztetés kapcsán nem zárkózunk el a bemutatásától.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó munkát kívánok, jó egészséget kívánok!
Köszönöm szépen, új legyen, viszont kívánom minden hallgatónak!
Kedves hallgatóink, Hulyák Péterrel, az Északerdő ZRT telkibányai erdészetének igazgatójával beszélgetett Jászter Beáta a Királykúti jeges barlangban keletkező jégbabákról.